Korona Krónika, 5. epizód. Készült 2020. március 25-én. Az első pesti egyetemi rádió Korona Krónikájának 5. adása. Először alsó tagozattól egészen a gimnáziumig hallhatunk megszólalókat a távoktatásról, leckékről, a feladatok értelmességéről és a digitális átállás gördülékenységéről. Majd Miskát ismerhetjük meg, a szó szerinti utca emberét, aki segítségnyújtásról, a Szeráfról és a droidok eltűnéséről mesél nekünk. Ezután Adamec Botond interjúja hallható Gönczi Viktóriával arról, hogy változtatja meg a szociális munka gyakorlatát és hétköznapjait a koronavírus, és mi lesz ilyenkor az utcán életvitelszerűen tartózkodó emberekkel. Végül Jamriskó Tamás hangulatjelentése és gondolatfoszlányai következnek a kertvárosból, elmélkedés hintőporról, poroszos oktatásról és szabadidőnk újrafelfedezéséről. A műsor készítették Adamec Botond, Hargitai Henrik, Jamriskó Tamás, Polgár Zoltán. A műsort szerkesztette és konferálta Bánhidi Bálint. A műsor 2020. március 25-én készült.
Hányadikos vagy?
Elsős.
És mivel töltöd a napjaidat mostanában?
Hangjátékkal, pici dolgozással és pihenéssel és rajzolással és körnézegetéssel.
És mi van a tanulással?
Mondta, hogy picit tanulok. Leírják, hogy mit kell csinálnom. És ott van a feladatok felett, hogy mit kell csinálni.
Ellenőrzi valaki, hogy jól oldottad-e meg?
Az anya.
És tetszik neked ez a fajta iskola?
Hát, nem annyira.
Melyik a jobb, az iskolába bejárni, vagy itthon tanulni?
Hát itthon rosszabb, de az iskolában egy picit jobb.
Pedig máskor mindig azt mondod, hogy nem akarok iskolába menni.
Mert itthon tudok bármit csinálni, este is megcsinálhatom a feladatokat.
És akkor mit szeretnél most, hogy legyen minél hamarabb újra iskola, vagy hogy minél tovább ezt tartson, hogy csak...
Hát minél tovább ez az otthoni.
És nem unatkozol naponta?
Picit.
Tegnap például voltál kint a házból?
Csináltam egy fél iglút, és igen, és hógolyóztunk.
Nem akarlak megzavarni, de órán vagy?
Igen.
És hogy megy az iskola?
Nagyon jól.
Ma reggel mivel kezdődött a napod?
Latinnal.
És ima nem volt előtte?
Ja, de volt.
És az hogy megy?
Küldenek egy link, YouTube linket.
És mit találsz a YouTube linken?
Egy elmélkedés és egy ima.
És ez hány órakor történik?
7:50.
Akkor minden reggel föl kell kelni, hogy az imát meghallgasd?
Igen.
És föl is kelsz?
Igen.
Nem lehet később?
Hát az első óra 8-kor kezdődik.
Ez élő ez a YouTube link?
Nem.
Akkor bármikor megnézhetnéd?
Igen.
Mégis föl kelsz?
Mert egyszerűbb. Amúgy is 7-kor kelnék.
És most milyen órán vagy?
Angol.
Mi történik az osztályteremben?
Nem tudom, mert épp egy interjún veszek részt.
Nézzük, hogy milyen feladatot kaptál már. El tudod olvasni?
Igen. A projekt füzetben.
Az mit jelent?
Nem tudom. A projekt.
A projekt füzet.
Ez tényleg. Apró képek el, rajzold le, hol és mire használjátok a vizet. Az oldal címe, víz a házban.
És hol van ez az oldal? Megkeressük.
Ez is projekt, nem vázlat. Füzetet is jelenti. Itt.
Ja, te ezt már megcsináltad.
De két nap idő van.
És az első nap miket rajzoltál?
Hát az, hogy iszunk, kezet mosunk, kád, szörp, viráglocsolás, tűzöntés, mosogatás, leves, homokozó árok.
9 óra, havazik. Mit csinálsz a szobádban?
Éppen megnézem a feladatokat.
És már kaptál feladatokat?
Egyet.
Mifélét?
Magyarból egy olyat, hogy olvassuk az egri csillagokból ilyen fejezeteket, és utána válaszoljunk kérdésekre.
Órán vagy most?
Uh-huh. Nem. Nem.
Épp 10 óra izol?
Igen. De igazából órának kéne mennie, csak nem indítják el a hívást.
És volt már órád?
Volt.
Hány?
Egy.
És mi volt az első órán?
Osztályfőnöki. Az elején csak úgy viccelődtek, hogy ha-ha késnek, meg hogy mi van, hogy ezt hogy kell, azt hogy kell, utána pedig felolvasta a névsort egyenként, és mindenkinek, amit az osztályfőnök felolvasta a névsort, és mindenkinek, és ugye várt ugye nevek után, és akkor mindenkinek, aki épp jött, annak be kellett kapcsolnia a mikrofonját, kellett valamit mondani, és ha volt, akkor a videót is, hogy lássa, hogy tényleg mindenkinek megy.
És ment?
Hát nagyjából. Azért voltak, akiknek nem sikerült egyáltalán belépni, aztán valahogy rájöttem, hogy nekik hogy kell, és akkor nekik segítettem.
És volt valami anyag is az órán, vagy csak a technikát teszteltétek?
Most még csak technika tesztelés volt.
Mi lesz a következő óra?
Ének, de nem biztos, hogy meg lesz tartva. Mert nem tudom, hogy meg lesz-e tartva.
Ez hogy fog kiderülni?
Hát, hogyha indít videóhívást a tanár, akkor lesz. Ha meg nem, akkor meg nem.
És melyik programban vagy, melyik programban várod?
Milyennek a neve? Microsoft Teams.
És hogy lehet az, hogy az első hét már elmúlt, ez a második hétnek a hétfője? Első héten még nem volt egyáltalán órátok?
Nem, csak üzenetben jöttek értesítések, hogy mit kell leírni, és mik a házik. És azért nem volt, mert valami katolikus székesegyház most állította még csak be valamit.
Azért tanulni kellett, vagy egész héten szabad voltál?
Kellett tanulni. Sokat. Nekem még többnek is tűnt. Pedig lehet, hogy nem volt több.
Meddig tanultál?
Sokáig. Volt olyan is, amikor mondjuk 10-ig.
És milyen jellegű feladataid voltak?
Hát matekból például ott ő megadott ilyen anyagot, mintha a füzetbe írtuk volna le, és ezt át kellett másolni a gépről, aztán meg voltak ilyen feladatok, mintha házi lenne. Másból pedig ugyanez, szóval igazából ugyanez volt, csak néhol nem volt jegyzet, hanem nekünk kellett kijegyzetelni.
A telefonról le kellett írnod a füzetbe, ami a telefonon volt?
Igen.
És értelmesnek találtad ezt a feladatot?
Néha az volt, néha nem.
És mit vársz a következő héttől? Mit mondtak a tanárok, hogy mire számítsatok?
Semmit nem mondanak, semmit. Kb.
Most is pöntjöksz a képernyőn. Most kivel levelezel éppen az interjú közben?
Az egyik osztálytársammal már nem működik neki. Nem tud belépni. És próbálok neki segíteni, mert másnak már sikerült. Ezért gondolom, hogy biztos neki is fog sikerülni segíteni.
Mi volt a baj?
Nem tudott belépni a videócsetbe, és akkor úgy oldottam meg, hogy meghívtam. Valahogy találtam egy gombot, ami azt jelenti, hogy meg lehet hívni még plusz embereket is a csoport videóba, és akkor az már megjelent neki, és akkor sikerült belépnie.
Ha üzenhetnél a tanároknak, hogy miben változtassanak a második héten, akkor mit üzennél?
Ne legyenek annyira nyersek az órák. Az, hogy csak úgy leadták az anyagot, és semmi. Bár a biológia tanárnői adott hozzá ilyen segítő videókat, de nem mindenki. Szóval például a tanár teljesen így random leírt egy ilyen teljes, óriási, tételszerű anyagot, azt másoljuk be, aztán értsük meg, és aztán csináljuk meg jól a feladatokat is.
Szervusz, hogy megy az iskola?
Eddig 2 órám volt, vagyis most van 1 órám éppen.
Pedig még csak 9 óra van.
Igen, mert fél órásak az órák, és utána 10 perces szünetek vannak.
És hogy megy egy óra?
Hát, furán. Hát eddig osztályfőnökim volt, akkor nem volt semmi, és most tesim van, és elvileg fog majd küldeni a feladatokat, amiket meg kell csinálni.
És videócsetes órád volt, vagy csak szövegesen beszélgettetek?
Hát videócsetes, csak én nem kapcsoltam be a kamerát.
A digitális átállás hétköznapi valóságáról Hargitai Henrik jóvoltából hallhattunk. Következzék Miska, aki a megváltozott utcai életről mond nekünk pár szót.
Itt találkoztam olyan emberekkel és hozzájuk csatlakozó környékbeliekkel, akik ugye nagyobb részt az utcán élik életüket, vagy éppen szemmel kísérik ezeket a dolgokat. Itt van velem Miska, nem kell csak a keresztnév, tehát vezetéknevet nem szükséges, meg a helyet se, ahol vagyunk. Azt ugye hallottak most erről a koronavírusos járványról, ugye mind a hárman, ugye? És hogy élik meg? Kapnak valami segítséget, támogatást, maszkot? Milyen segítséget kapnak?
A Szeráf Centrumból.
Szeráf
Centrumból?
Igen.
Itt van.
Máskoda.
Igen.
Tehát pedig lennök.
Vendéglőnél.
Beszedem, uh-huh. És vasárnap megyünk be fűzni, meg minden, adnak elivalós konzerveket, meg minden, meg itt ruhát kicsőjelén.
Igen, tehát szerdán, vasárnap tudnak szerdán tisztálkodni.
Fertőtlenítést
is kapnak. Igen, igen.
Tiszta ruhát, igen.
Igen, és ez a Seráf, ez ilyen non-profit szervezet? Én nem ismerem, csak
ilyen,
az...
Ilyen gyülekezet.
Ilyen hívő gyülekezet.
Ilyen gyülekezet, értem. Ilyen tehát, gyülekezet. Értem, tehát akkor ilyen non-profit szervezet jellegű, igen. És akkor ők segítik ezeket. Igen. És önöknek ezért nem kell semmit adniuk tulajdonképpen.
Nem. Ők segítenek ugyanis mindenben.
Tehát akkor tudnak enni, tudnak tisztálkodni. Tehát akkor önök tulajdonképpen szerencsésnek érzik ezt idézőjelesen, mert ugye az mindig ugye a saját élethez képest, hogy van ez a Seráf, ez a segítség. És mit tapasztalnak, hogy milyen a hangulat? Kevesebben vannak most az utcákon, vagy?
Lényegesen.
Lényegesen kevesebben.
Lényegesen. Tehát nincs fog az a mozgás, ami ugye natur hétköznapi munkába indulásnál, hogy elindul ugye, hát úgy mondod, mint magyarok, mint droidok, elindulnak az emberek, és akkor hosszú tömött sorokba vonulnak ugye a munkahelyre, ez megszűnt. Gyakorlatilag minden nap vasárnap van, ahol szűkészre.
Értem, értem. És az idősek visszahúzódtak, vagy kint vannak?
Én azt gondolom, hogy vannak, akik ugye hát lejönnek, ugye vásárolni, mint ott is ugye hát a idős hölgy olyan
ének volt,
lehordják ugye, azt ugye muszáj a kiskutyákat lehordani, de már ők se járnak le, itt legalábbis nálunk, hogy a többi helyeken hogy működik, azt nem tudom. Azon tényleges, hogy lényegesen megcsappant a forgalom, mint idősek korosztályból is.
Értem, értem. Hát vigyázzanak magukra, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Zoltán voltam, Lelte Eper Rádió március 25-én reggel. Itt van egy ilyen hajléktalan csoport, akit megkérdeztem. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
Polgár Zoltán kollégánk beszélgetett Miskával és csapatával. A következő percekben a hajléktalanság témakörét más szempontból Adamec Botond és Gönczi Viktória fogják egy kicsikét körbejárni.
Sziasztok, Adamec Botond vagyok, az elkövetkezendőben pedig Gönczi Viktóriával fogok beszélgetni, aki az ELTE Társadalomtudományi Karának szociális munkát hallgató diákja, illetve a Twiss Olivér átmeneti szálló szociális dolgozója. Szia, Viki!
Szia! Nos, köszönöm szépen a felkérést!
Nagyon szívesen, miénk a megtiszteltetés, köszönjük szépen! Szóval az első kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen intézkedéseket vezettetek be annak érdekében, hogy elkerüljétek a vírus intézményetekbe való bejutását, illetve milyen eszközök álltak ehhez rendelkezésetekre?
A legelső és legfontosabb intézkedés az volt, hogy a látogatást mi is megtiltottuk, úgy, mint ahogy a kórházakban megtiltották mindezt, mert a lakóink nagyobb része idős személy, és ugye ők a veszélyeztetett csoporthoz tartoznak, ezért a látogatást határozatlan ideig berekesztettük, illetve több készfertőtlenítős tartót helyeztünk ki intézményszerte, van a bejáratnál is, van a konyhában is, illetve folyamatosan töltjük ezeket a szappanadagolókat a fürdőszobákban, hogy minél többször kezet moshassanak és fertőtleníthessenek a lakóink. Mindezek mellett a munkarendünket is megváltoztattuk, azért, hogy minél kevesebb úgynevezett kibejárkálás legyen az intézményen belül. Eddig 3 műszakban dolgoztunk, most már csak 2-ben, illetve mind a 2 műszakban egy-egy intézményi dolgozó fogja csak ellátni a feladatát, hogy ugye minél kevesebben mozogjunk intézményen belül, és csökkenthessük a fertőzés veszélyt.
És ez egy ilyen központilag elrendelt intézkedési kollektíva, vagy ezt a szabályrendszert is saját magatoknak alakítottátok ki?
Hát egyrészt a látogatási tilalom az az összes hajléktalan ellátó intézményben életbe lépett, másrésztről pedig ezeket az intézmény saját költségen finanszírozta már, mint ezeket a készfertőtlenítő adagolókat, meg ezeknek a felszerelését.
Uh-huh. És te tudsz ezeken kívül olyan intézkedésekről, amelyeket mondjuk más szállókon alkalmaztak?
Hát minden szállón kötelező alkalmazni a dolgozóknak, és ezt mi is alkalmazzuk, hogy maszkot, illetve kesztyűt viselünk munka közben. Ezt egy kicsit furcsálták a mi lakóink, mert ugye ők főleg az egészségügyi dolgozókra asszociálnak, hogyha maszkos, kesztyűs személyzetet látnak, és egy kicsit poénkodtak is vele, de ugye ez előírás, tehát muszáj követnünk a protokollt.
Világos, és te mit tapasztalsz egyébként ezt nálatok, hogyan élik meg? Ha jól sejtem, akkor vannak nálatok idősebb lakók is, akik kifejezetten veszélyeztetettek ilyen szempontból. Hogyan élik meg ezt az egészet?
Nagyon sokan szoronganak a kialakult helyzet miatt, és sajnos eléggé felfokozottak az állapotok. Például, ha bár ez az eset nem feltétlenül a koronavírushoz köthető, de az egyik lakónk nemrég elvesztette idős feleségét, és emiatt ugye még rosszabbul viseli pszichológiailag ezt a karantén állapotot. Vannak, akik nagyon aggódnak, mert nem tudnak bejárni dolgozni, és ugye pont elég kiszolgáltatottak a rossz anyagi helyzetük miatt már így is, és aggódnak a jövedelem kiesés miatt.
Uh-huh. És amikor ez az egész járvány kirobbant, akkor rendelkezésetekre álltak azok az eszközök, amiket most használtok, illetve ezeknek a beszerzése mennyire volt körülményes?
A gazdasági szakemberünk az, aki ezeket a beszerzéseket és az adományszabadásokat nagyobb tételben intézni szokta, és neki például kimondottan nehéz volt a megfelelő számú készfertőtlenítőt beszereznie. Ráadásul nem tudtunk túl sok kesztyűt és maszkot így első körben beszerezni, tehát ezekből hamarosan hiány lesz. Szerintem az utórendelést már elintézte a kolléganő, aki ezzel foglalkozik, azonban ha bár ez nem feltétlenül az intézményünkhez köthető, de elmondom, hogy én itt Tegléden, amikor elmentem a patikába, akkor az egyik hölgy megkérdezte a patikust, hogy lehet-e már kapni gumikesztyűt és maszkot, az úriember pedig azt mondta, hogy ha bár a rendeléseket már leadták, valószínűleg egy vagy két hét, mire ezek a szállítmányok megérkeznek, tehát gondolom, hogyha a gyógyszertárak, akik erre specializálódnak, hogy ilyesmiket forgalmazzanak, ezek sem tudnak túl gyorsan hozzájutni a készlethez, akkor gondolom nálunk is lesz némi fennakadás.
Értem, tehát akkor a helyzet az az, hogy saját magatoknak kell beszereznetek mindazt, ami szükségeltetik ahhoz, hogy megakadályozzátok a járvány intézménybe való bejutását, ugye? Tehát, hogy mertek arra számítani egyébként, hogy kaptok esetlegesen az államtól valamilyen mértékű segítséget?
Hát engem még ilyenről nem tájékoztattak, hogyha esetleg áll is fent ennek a lehetősége, akkor szerintem azt majd a vezető asszonnyal közlik elsősorban. Tehát én ilyesmiről így intézményi szinten nem hallottam se a kollégáktól, se a vezetőnőtől.
Értem. Ahogy néztem a weboldalatokat, meg ahogy én értesültem a ti szállótokról, ez azért egy ilyen kicsit magasabban kvalifikált átmeneti szálló, viszont tudjuk, hogy Magyarországon vannak olyan szállók, ahova a hajléktalanok még akkor sem mennek be, hogyha gyakorlatilag az életük múlik rajta. Tudom, hogy te nem ebben a rétegében dolgozol ennek az egésznek, de hogy alapvetően biztos, hogy hallottál innen-onnan dolgokat, hogy ott mi a helyzet, illetve arra is kíváncsi volnék, hogy amióta ez egész helyzet kialakult, azóta megnövekedett a hozzátok jelentkezők száma, vagy így általánosságában van erről valami információt, hogy a többi átmeneti szállóban ez növekedette?
Igazából többen is próbáltak lakhatáshoz jutni mi nálunk a járvány kezdete óta, azonban nyilván nem költöztetünk ki senkit, mármint ugye vészhelyzet van, tehát az életvédelmének szempontjából sem lenne bölcs, hogyha ilyen időben ugye utcára kerülnének a lakóink, Tehát jelenleg mind a 42 férőhelyünk ugye foglalt, és nem is tervezi senki, hogy elköltözzön tőlünk jelenleg. Azok a szállók szoktak népszerűtlenek lenni, amik sokkal nagyobb férőhely számmal rendelkeznek. Ugye végül is ez a 42 fő, aki nálunk él, viszonylag családiasabb környezetben élhet, tehát egy kétszintes épület a miénk, olyan, mint egy amerikai stílusú családi ház, egy régi óvodából újították föl, tehát viszonylag kellemes külsejű épület, illetve 42 fűnek megszokni egymást szerintem könnyebb, és nálunk vannak olyan szobák is, ahol például csak két fő számára van hely. A nagyobb intézményeknél az okozhat problémát, hogy például minél több személy használja ugyanazt a mosdót, annál nagyobb esély van a fertőzés veszélyre. Ugyanez igaz például a fürdőszobára és mindenféle közös helyiségekre, illetve hogy kicsit vidékies kifejezéssel éljek, ugye mindannyian ismerjük a mondást, hogy közös jónak túros a háta, és ez tényleg érvényesül, tehát például, ha egy egész emeletnyi, most hasraütésszerűen mondok valamit, 50 fő használja ugyanazt a konyhát, ugyanazt az egy főtőszobát, stb., akkor ezek a helyiségek könnyebben elkoszolódhatnak, és minél több embernek kell osztozni ugyanazon az egy forráson, annál inkább elinflálódik, mert senki nem érzi ezt igazán magáénak. Tehát ezekben a nagy intézményekben ezzel is probléma van, hogy nagyon sok embernek kell kis helyen elférni, megosztozni, ezért mindenki valamilyen szinten úgy gondolja, hogy itt csak átutazóban van, és semmi sem tartozik hozzá ott igazán. Nem érzi magáénak a szobáját például, amit lehet, hogy akár 10-15 emberrel kell megosztania. Nem érzi azt, hogy figyelnie kéne a rendre, hogyha az előző pár delikvens esetleg nem hajtotta le a WC ülőkét, vagy nem is tudom. Tehát ez így elidegeníti az intézménytől, tehát nem vigyáz annyira a rendre, és ez ugye azt eredményezi, hogy sokkal inkább elszennyeződnek a közös helyiségek. És például ez az, amit nem szeretnek a kliensek. A másik pedig az, hogy minél többen kell, hogy megosztják ugyanazt a szobát. Egyrészt ez ugye járvány esetén még inkább növeli a fertőzés veszélyt. Másrésztről meg elég nehéz például úgy bejárni, dolgozni, hogy mellettünk egy csomó más munkarendben dolgozó úriember vagy hölgy élni az életét. Viták kerekedhetnek abból, hogy mi menjen esetleg a tévében, olyan intézményekben, ahol van tévé a szobákban, illetve nyilván nagyon nehéz meglep felnőtt emberként ennyi szobatáshoz alkalmazkodni.
Értem, és arra vonatkozólag kidolgoztatok már valami protokollt, hogyha valaki elkezdene koronavírusra emlékeztető tüneteket gyakorolni, akkor nektek hogyan kéne fellépnetek?
Igen, a vezetőasszony már rendelt lézeres lázmérőket, és hogyha azok megérkeztek, akkor az intézménybe való belépéskor mindenkinél lázat fogunk mérni, és hogyha valakinél azt tapasztaljuk, hogy a megengedettnél magasabb a testhőmérséklete, akkor el fogjuk őt különíteni, tehát le fogjuk őt ültetni a nappali melegedőnek a helyiségébe, mivel a nappali melegedőnk most a járványveszély miatt szintén nem üzemel, és ott kell megvárnia az úriembernek a kiérkező mentőket.
Értem. Most egy kicsit más irányba kanyarodnék. Ugye te az eltett ATK-nak vagy a harmadéves hallgatója, szociális munkás szakon.
Ez így van.
Igen. Ott gondolom beszélgettetek erről a dologról, ugye? Gondolok itt a koronavírusra értelemszerűen.
Igen. Igazából ezt tehetett, már úgy kezdtük, hogy most indult meg a távoktatás. Ugye a múlt héten egy előrehozott kényszer tavaszi szünetet iktattak be, ameddig át nem állunk a távoktatásra, és igazából előtte való héten volt utoljára az, hogy találkoztam a szaktársaimmal. Eleinte nagyon sokan nem gondoltak komoly veszélyforrásként a koronavírusra, mivel sajnos azok az értelmiségi fiatalok, akik ugye követik a híreket, meg a napi politikai eseményeket, ugye tisztában vannak vele, hogy ha bár én jó magam nem politizálok, de sajnos abban egyet kell értenie mindenkinek, hogy nagyon sokszor pánikkeltő, illetve álhíreket hallhat a mai fiatalság, illetve minden magyar állampolgár a sajtóból. Kétszer meg kell gondolni, hogy mi az, amit hiteles hírforrásként elismerhetünk, ezért szerintem nagyon sokan úgy gondolták, hogy ez is valami hasonló álhír, mint például a migráció okozta veszélyek, és egyéb olyan dolgok, amik ugye félelemkeltő hírként jelentek meg a médiában. Tehát először sokan pont emiatt nem vették mindezt komolyan. Azonban, amikor elmondták, hogy a következő héten már nem kell bemenni az egyetemre, akkor mindenki elkezdett azon gondolkozni, hogy hát akkor itt tényleg valami komoly dolog történik. Nagyon hirtelen történt az, hogy a szaktársaimat kiköltöztették a kollégiumból, én jó magam bejárós vagyok, de a többiek elmesélték, mert van egy ilyen messenger csoportunk, a szaktársaimmal együtt vagyunk benne, és ott szoktunk ilyen egyetemi meg egyéb ügyekről irkálni egymásnak, és pont ebben a csoportban értesültem róla én is, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra kiürítették az egész kollégiumot, és nagyon sokan emiatt ugye nem tudják folytatni a budapesti életvitelüket, mert akik ugye távolan élnek vidéken, azok nem tudnak bejárni. Akkor is volt egyfajta húzavona, hogy a szakmai gyakorlatot folytassuk-e, vagy ne folytassuk. Volt, akinek már két héttel ezelőtt azt mondta a gyakorlati intézménye, hogy nem mehet be. Például az egyik szaktársam az idős ellátás területén végezte a gyakorlati tevékenységét, és ő például az elsők között volt, akinek megszüntették a gyakorlatát, ugye a látogatási tilalom miatt.
Adamec Botond beszélgetett Gönczi Viktóriával a szociális munka megváltozott gyakorlatáról a koronavírus járvány idején. Végül következzék Jamriskó Tamás merengősebb monológia arról, hogyan lehet gyakorlati órákat távoktatásban tartani, mitől lesz matt egy marmonkanna, és úgy egyáltalán, hogy milyen az élet a kertvárosban.
Sziasztok, én Jamriskó Tamás vagyok, hallottátok már a hangomat a Korona Krónikának a felkonferálásaként. Most pedig hangulatjelentést hoztam nektek egy cuki kis szuburbánus városból, Szigetszentmiklósról, ahol lakom. Hát ez most olyan 35-40 ezer fős maga a város, különböző városrészei vannak, és ami egyébként sajátosság, és amiért nagyon szerethető is, hogy itt folyik el mellette a Kisduna, és a Kisdunán található egy Hókony nevű úszóláp, amelyik így Európa szinten is egészen egyedi. Ez gyakorlatilag egy nagy kupac föld, de így sok-sok négyzetméter, ami úszik a vizen, de nem úszik el sehová, vagyis hát lebeg a vizen, mert a rajta lévő fák azok a gyökereikkel a folyómederben tartják ezt a cuki kis úszólápot. De nem is az a lényeg, mert az úszólápnak sok köze nincsen a koronavírushoz. Az elmúlt körülbelül két hétnek a élményeiről szeretnék egy picit mesélni. Hát az egész úgy kezdődött, hogy amikor így hazajöttünk, mert ugye egy hetes dékáni tavaszi szünet van, vagy volt az egyetemen, akkor így egy kicsit nem nagyon tudtam magammal mit kezdeni, nyilván elmentünk boltba, meg ami szükséges volt. Aztán úgy döntöttem, hogy a már régen lerozsdamarózott 20 literes marmonkannát azt lefestem. Volt is itthon ilyen magasfényű zöld festék, de hát ugye nekem ilyen szexi, sötét zöld marmonkanna szín kellett, ami ráadásul matt is, úgyhogy a sejemfény az nem volt, magas sejemfény, valami ilyesmi volt. Úgyhogy elkezdtem utána nézni, és egy veterán fórumon azt olvastam, hogy régebben azt csinálták azok az ilyen veterán felújító arcok, akik szerettek volna valamilyen matt szint elérni, hogyha jól emlékszem, hogy hintőport raktak a festékbe, úgyhogy az ott festékemet bekevertem egy kicsi feketével, és raktam bele hintőport, hogy matt legyen, és akkor lefestettem a marmonkannát, így készülve az elkövetkezendő Mad Max világra. Boltba is elmentünk bevásárolni egy csomó konzervből, nem annyira nagyon sok volt, tehát mint azért gyalogosan, úgyhogy egy szatyor tele lett. Nem alapvetően azért, mert várjuk mi is a világ végét, vagy az összeomlást, hanem egyszerűen csak azzal matekozva, hogyha az emberek most elkezdenek bespájzolni, akkor hiába folyamatos egy darabig az élelmiszer ellátottság, pont amiatt, hogy elkezdenek bespájzolni különböző dolgokból, ezért nem lesz, és nem pedig azért, mert egyszerűen elfogyna. Egyébként a marmonkanna festegetés közben rádiót hallgattam, mert hát mégiscsak rádióval foglalkozunk egy szempontból, másodrészt pedig érdekes ilyenkor azért figyelni, hogy mit mondanak különböző adók. Az egyiken, szándékosan nem nevezem meg, az ütötte meg egy pizza fülönt, ami egyébként fura volt, ahol két műsorvezető egy krónika jellegű műsorban, tehát egy alapvetően egy hírműsorban, arról beszélgettek, hogy amikor az operatív törzs kimegy és kérdésekre válaszol, meg sajtótájékoztató van, akkor jó pár újságíró szerintük azt csinálja, hogy nem is sajtótájékoztatón érzik magukat, hanem egy kihallgatáson, amikor az operatív törzset nyúzzák és kázi kihallgatják, hogy éppen mi van. Aztán nyilván láttak értem egy másikra, ahol meg az ellenkezőjét mondták, hogy az operatív törzs gyakorlatilag kikerüli a kérdésekre való válaszadást, meg arra válaszol, amihez kedve van. Hát a 24. század nyitányaként mindenki kiválasztatja, hogy kinek hisz, meg hogy egyáltalán van-e még valamiben hinni. Múlt hét pénteken még beugrottunk Pestre egy kis atmoszféra zajt felvenni, hogy mégiscsak hogy hallatszik. Vagyis hát milyen hangok vannak a Hősök terén, a Buli negyedben, meg mondjuk a Deák Ferenc téren. Ilyenkor, amikor arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon. Ez az anyag is hamarosan meg fog majd nálunk jelenni. Az nem szándékos karantén, tehát igazából nincs hová menni jelenleg, meg nem is lenne nyilván okos, azt én itthon úgy gondolom, hogy egész jól bírjuk. A távoktatás az részünkről hamarosan indul, mert az óráimat, azokat még át kell egy picit strukturálni, alapvetően azért, hogy időben vége tudjon lenni a fél évnek. Ez azt jelenti, hogy május végéig tart körülbelül a szorgalmi időszak, és ugye a vizsgai időszak, meg ilyen július nagyon-nagyon-nagyon elejéig. És mivel én csak gyakorlatokat tartok, ezért át kell még pontosabban gondolni, és meg kell beszélni a hallgatókkal, hogy így a megváltozott körülmények között mi az, amit jónak, racionálisnak tartok, és tartanak ők is, mert ezeknek a gyakorlatoknak nagyon fontos lételeme és lényege, hogy együtt gondolkodjunk a hallgatókkal, pontosabban együtt gondolkodjunk, mert nálunk a rádióban, az órán én nem kifejezetten szeretném az egyetemistákat hallgatóknak nevezni, mert nem csak hallgatnak, meg egy egyetemistának nem az a dolga, hogy hallgasson. Ez szerencsére már nem az a fajta poroszos oktatási rendszer, hogy akkor vannak az öregek, vagy valami miatt pozícióba került fiatalabbak, és akkor hatalmaskodnak, meg elmondanak valamit, aztán visszakérdezik, és hogyha nem pontosan úgy mondták vissza, akkor már nem jó a tudása. Ja, szóval ezt így engedjük el. Tehát egyrészt át kell gondolnunk közösen, meg kell beszélnünk, amit majd nyilván milyen jellegű home office-ból fogunk csinálni. Ugye mivel ezek nagyon gyakorlati órák, és mellette arányosnak is kell maradjanak az eredeti koncepcióhoz, tehát a munkamennyiséghez, mert szintén kellemetlenséget senkinek nem akarok okozni, viszont az órának a céljait azokat pedig tartani szeretném. Ja, tehát kell gondolni azt, hogy mégiscsak ezeket a gyakorlatorientált órákat hogyan lehet mondjuk így, hogy távoktatással, távmunkában megvalósítani. Hogyan tudunk például egyszerűen olyan gyakorlati ismereteket átadni az egyetemistáknak, srácoknak, hogy hogyan kell vágni. hogyan lehet jól felvenni. És akkor itt megint ott van az a kihívás, hogy oké, hogyha valakinél nincs otthon eszköz, mint egy egyszerű diktafon, vagy csak a telefonja van, akkor azt hogyan fogja használni. És ugye az arányosság is kiemelten fontos, hogy elég mennyiségű, vagy megfelelő mennyiségű munkát végezzenek, akár legyen ez mondjuk így, hogy puha munka. Az azt jelenti, hogy felkészülnek otthon, összeállítanak valamit, megírnak egy beadandót, küldenek nekem, és megosztanak a többiekkel egy műsorelemzést, vagy egy oldalas, két oldalas eszét arról, hogy bizonyos műsorokról mit gondolnak, vagy pedig kemény jellegű munka, amikor konkrétan anyagokat írnak, anyagokat vesznek fel, megvágják otthon. Tehát itt azért egy nagyon jó egyensúlyi állapotot ki kell alakítani. Az, hogy ez mi lesz, már van rá koncepcióm, és remélhetőleg ők is, és ti is, tisztelt, szeretett hallgatóink, meg fogjátok tudni mi hamarabb. Illetve dolgozgatunk, mert hát hiába vagyunk itthon, azért nagyon sok minden elhavaz minket az átállások miatt, illetve dolgozgatunk egy friss, élő és interaktív alapú podcasten is, amelyik nem csak a vírusról, meg a karanténről, meg ezekről fog szólni. Logunk már van, koncepció olyan jó 70%-os, és hát hamarosan tudni is fogtok róla, és várunk bele majd mindenkit szeretettel. Kicsit ez egy ilyen, hogy most a bölcsész frázisokkal eljátszunk, ilyen nagyon vagy közepesen meta lesz, tehát hogy valamiben lévő valami, meg egy picit tele lesz tolva, meg lesz benne némi utalás is, de remélhetőleg érthető, praktikus, és fog működni majd a dolog. Egyébként meg a következő napokat majd valószínűleg azzal fogjuk tölteni, hogy a itthoni kutyákat, Morzsit, az öreg lány Foxit és a kisunokáját, a lassan egy éves Sofit elviszik majd ide a Kisdunára sétálni, ott majd egyébként megnézzük, hogy mennyi ember van lent, és majd arról is beszámolok nektek, tartjuk majd a távolságot egymás közt, fogunk majd egy picit még alakítgatni a kerten, meg rendet rakni, mert hát ugye sosem elég. Esténként most már be tudtuk vezetni állandóra, hogy egy ilyen fél óra olvasás az alsó hangon belefér volt, amikor egy-másfél óra is felcsúszott ez, mert hát jobban lehet tőle aludni egyébként, meg hát mégiscsak ebben a fajta továbbra is megváltozott helyzetben úgy gondolom, hogy egy pici lelassulás az estére, gondolkodás, információ befogadás, vagy éppen hogyha szórakoztató irodalmat olvas az ember, akkor szórakozás is belefér. Azért nyilván egy olvasásnak sokkal másabb a ritmusa, mint anyaggyűjtésnek, vagy éppen íróasztal melletti gondolkodásnak arról, hogy milyen órák, hogy hogyan alakítsunk át órákat, vagy éppen magának a műsor szerkesztésnek, amit már lassan két hete készítünk különböző részvételi arányokkal. Úgyhogy nagyjából egyelőre ezek a tervek. És még egy dolog, nemrég hallottam, céget és szemét nem mondok hozzá, de egy közepesen nehéz ipari cégről van szó. Most mesélte a kontaktom, hogy náluk lesz majd egyfajta leállás, és majd később csökkentett munkahét, azért elsősorban, hogy ne szűnjön meg embereknek munkája. És mivel náluk szokott lenni gyümölcsnap, tehát melósokról, többségében férfiakról beszélünk egyébként, szóval szokott lenni gyümölcsnap, mivel nem lesz majd gyümölcsnap, meg a leállást is egy picit kompenzálva, egy-két, maximum három hét leállásról beszélünk egyébként, szóval ezt kompenzálva mindenki felvehetett 10 kiló cukrot, 10 kiló lisztet és 12 liter tejet, hogy legyen egyáltalán otthon belőlük. Pontosabb információt nem tudok, de van egy ilyen cég is, amelyik ezt csinálja. Náluk egyébként már, amikor vonulnak ki az üzemből, mennek haza, vagy éppen mennek be, akkor 2 méter távolságot mindenképpen tartaniuk kell egymás között. A munkásokat szállító buszra a szájmaszkban szállhatnak fel, amit egyébként kaptak benne a cégnél. Mivel középesen nehéz ipari cég, ezért volt szerencsére maszkjuk. Az öltöző az teljesen le van zárva, ami nyilván nekik valamekkora kellemetlenséget jelent, hiszen melós cuccban kell bemenni és haza is menni, hogyha valaki bent nem öltözik át, viszont ott is meg tudják gátolni egyelőre egész jól a fertőzésnek a terjedését, és a legjobb ismereteim szerint még senki nem lett tőlük beteg. Szóval ilyen is van. Úgyhogy használjátok ki az otthoni munkát, a home office, az, hogy többet tudtok lenni otthon. Tudom, néha rossz, meg kellemetlen folyamatosan otthon lenni, de lehet, hogy belefér egy kis pakolgatás, takarítás, festegetés, olvasás, csinosítgatása a környezeteteknek, vagy éppen olyan dolgok olvasása, amiket már régen félre raktunk a böngészőnek a könyvjelzői közé, és még nem volt rá időnk elolvasni, most azért lehet. YouTube-on, meg Instagramon, meg Facebookon is egy csomó ilyen tutoriál, tehát ilyen tanító videó fenn van. Hogyha mondjuk nem is tudom, meg akarnátok tanulni, gobelinezni, vagy hímezni. Legutóbb olyat olvastam, hogy a kémkedés az együtt jár a kötögetéssel, mert ugye, hogyha simát írsz, akkor az lehet, vagy simát, mert ugye, hogyha simát kötsz, akkor ugye kétféle minta van, sima meg a fordított. Hogyha simát kötsz, akkor az nulla, hogyha fordítottat, akkor egy, és akkor a kódszámok alapján ugye ezt a bináris kódot már át lehet váltani másfajta. Már át lehet váltani úgy, hogy az értelmezhető legyen. Szóval lássátok benne a lehetőséget, használjátok ilyen chat programokat, a hangalapú chat programokat, mi egyébként Discordon vagyunk fent, mind az EPR Rádió, még a szerkesztőségi csapat, illetve a készülő podcastünk is. És tényleg használjátok ki, nemrég szembe jött velem egy felirat, hogy a karantén végén az emberek egy része nagyon jó szakács lesz, a másik fele meg alkohol problémákkal fog majd kijönni belőle. Szerintem ez annyira nem egydimenziós, nyilván elkacarászunk rajta, szóval használjátok ki, legyetek jó, vigyázzatok magatokra, idős rokonok közelében ne nagyon menjetek, mert egyébként mi is tudjuk hordozni a vírust, úgyhogy észre se vesszük egyébként. És hallgassatok minket. Köszi a figyelmet. Sziasztok!